ört. Nézett rá, majd megfordult, és azt mondta, nem szolgálnak ki a külsőm miatt.
A házigazda Vida Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloup dinnye kilója csak 599 forint. Az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Magyarország első indiai zeneiskolájába látogatunk el a mai adásban. Jó napot kívánok! Budapesten vagyunk a Ganapati Zeneiskolában. Itt az indiai klasszikus zenét keltik életre Virág Balázsral, aki az iskolának az alapítója és vezetője, illetve maga is Pakhavacs specialista. Leültünk törökülésbe egy szőnyegre, és körülöttünk a hangszerek. Na most Balázs, hogyha valaki eljön ide, és pont ugyanúgy nem tud semmit erről a hangszerről, mint én, akkor mivel kezdi?
Kevesen jönnek úgy ide egyébként, hogy nem tudnak az indiai zenéről semmit. Tehát az idei jövés az már egy olyan pillanat, amikor az emberek általában körbejárják a témát, hogy mi ezzel a helyzet, vagy esetleg hallották egy koncerten, vagy volt valamilyen élményük, és felmerül bennük, hogy de jó lenne egy kicsit ezt jobban megérteni, kicsit ezt esetleg megtanulni.
Beavatottakat mivel avatja be még jobban?
A tanulás kezdete az igazából arról szól, hogy megtanuljuk megérteni a zenét, ugyanis a keleti zene úgy általánosságban az nagyon különbözik formájában és struktúrájában a nyugati zenétől. És ameddig a nyugati zene úgymond a vérünkben van, tehát hogyha hallunk egy zenét itthon a rádióban, vagy elmegyünk egy koncertre, akkor ösztönösen értjük a fordulatait, ugyanis olyan emberek készítik azt a zenét, akik ugyanabból a kultúrában jönnek, mint mi.
Belénk kivódik.
Abszolút. Azonban egy keleti embernek a gondolatai, az érzelmei, azok egészen mások, mint a miénk, és az egész zenéjük teljesen más. Tehát ezt nem értjük ösztönösen. Amikor egy ilyet hallunk, akkor legalábbis amit velem történt még gimis koromban, amikor meghallottam egy ilyet, akkor kicsit így füstölt az agyam, hogy most mi? Most akkor mi? Micsoda? Hogy ez akkor hogy van? Meg miért ilyen furák ezek a hangok? Meg miért ilyen fura ez a ritmus? És elkezdett érdekelni, hogy szeretném megérteni ezt a másfajta gondolkodást. És szerintem ez a kulcsa annak, hogy valaki eljöjjön ide.
Nagyjából le tudja nekem valamelyik hangszere játszani, hogy mi fogta meg?
Hát nagyon örülnék neki, ha le tudnám játszani, mert én egy olyan mestert hallgattam, aki 50 éve foglalkozott már indiai klasszikus zenével. Én még nem tartok ott.
Hajlandó vagyok alkudozni. Akkor mutasson valamit, ami nekem lesz idegen.
Én ritmuszenével foglalkozom alapból.
Balázs addig elővesz egy táskából egy ilyen dobot. Na most van ennek valami magyar megfelelője egyébként? Mert olyan tényleg, mint egy hosszú dob, az oldalán különböző húrokkal.
Hát ennek nem igazán van. Ez Észak-Indiának egyébként a legősibb, ma is használt hangszere. Az a neve, hogy Pakhavacs. És Indiában úgy tartják, hogy háromféle isteni hangszer létezik, vagy szanszkritul Mangal Vádja.
Közben bontogatja ezt a hangszert, mert az alja meg a teteje természetesen le van fedve, ahol a bőrök feszülnek, hogy az ne sérüljen meg. Háromféle hangszer létezik, vagy háromféle isteni hangszer.
Az első, a három közül a fuvola, amin Krishna játszik, a bansuri. A második a vína, vagy lant, amin Saraswati játszik, és a harmadik az pedig a mridang, vagy a dob, amin Ganesha játszik. És
akkor ez az utóbbi?
Hát nem ez az utóbbi, ez ebben a formában a hangszer körülbelül 600 évvel ezelőtt alakult ki, de ez a legközelebbi őse állítólag ennek a mitológikus dobnak, amin Ganesha is játszott, ezért egyébként istenként tisztelik az indiaiak ezt a hangszert. Továbbá ezért is a neve a zeneiskolánknak, a Ganapati Zeneiskola, ami egyébként Ganesha 108 nevéből az egyik.
Van Tamás behangolta a hangszert, na most valamilyen gyurmaszerűséget tett oda az oldalára, ezt a kezében gyúrta, és utána így hosszasan kifeszítette a nagyobbik bőrfelületen. Ennek mi volt a szerepe?
Igen, ez egy eléggé régi technológia. Ez az én lustaságom, hogy egy ilyen gyurmaszerű anyagot használok hozzá gyakorláshoz, de egyébként koncerthez, meg néha gyakorláshoz is, amikor van hozzá erőm, meg van kedvem utána kitakarítani, akkor lisztből és vízből készült tésztát kell gyúrni, azt kell tapasztani a bőrre. Ugye a hordó alakú hangszer, és két bőr van egyszerre összekötve rajta. A jobb oldali bőr egy úgynevezett sziáhi nevű pasztával van bekemve, amit a hangszer készítők nagyon nagy tudással és precízióval tesznek rá. Ez rizsből, vasreszelékből készült gyurma, ami egy permanens dolog tulajdonképpen a bőrön. Ez azt eredményezi, hogy egy ilyen szép csengő hangja lesz tőle a bőrnek, és zenei hangon szólal meg. Tehát ennek a fekete pasztának köszönhetően hangolható lesz a bőr. Na de ugye két bőr van összekötve, és a jobb oldalit ezt kalapáccsal felhangolgatom, meg azzal, hogy befeszítem a kis szíjakat pontosan ugyanolyanra minden oldalon, hogy azonos hangmagasságon legyen, de akkor viszont a bal oldal elhangolódik. Erre azt találták ki az indiaiak, az a technológia, hogy oda viszont nem egy állandó ilyen kis szem van föltapasztva, hanem lisztből és vízből készült tészta van ide rakva, itt viszont a tészta mennyiségével hangoljuk a bőrt. Tehát minél több tésztát teszek rá, annál mélyebb lesz, és minél kevesebbet, annál magasabb.
Tehát a két bőrfelület ugye úgy van ráfogatva, hogy itt vannak oldalt a húrok, ezzel köti rá, behangolás megtörtént, és akkor onnan indultunk, hogy valami hasonlót, mint ami megfogta gimiben, hogy ez mi volt, mi lehetett.
Lammó, dragadadara, vidyádara, ganapatigati, ikadanta, gyánamata, gajananana, vibadanta, antakaratá, vibadanta, antakaratá, vibadanta, antakaratá. Amint lehetett hallani, ez a dob, ez picit több annál, mint hogy ritmus szolgáltat. Sokkal líraibb műfaj annál, mint hogy egy ütemet szolgáltassunk vele. Itt érzelmek kifejezéséről van szó, istenekhez szóló versekről van szó, és sokkal nagyobb mélysége van, mint amire először gondol az ember. Tulajdonképpen azt is szokták mondani, hogy ez olyan, mint egy ilyen beszélő dob. Ennek van egy ilyen ritmus nyelve, és minden egyes ütéshez tartozik egy szó, amit a szánkkal is ki lehet mondani. Besétál ide a szobába valaki, és azt mondja nekem, hogy dakartakartá, 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 katá, gitá, dittá, dunkartakartá, akkor én gyakorlás nélkül el tudom játszani, hogy mert ugye minden egyes szóhoz, amit az előbb mondtam, tartozik egy ütés. És ez egy ilyen nyelvet alkot, amin keresztül lehet kommunikálni. Van egy nagyon kedves kompozícióm, amit a guru nagyapám írt. Ő egyébként Vrindávanban lakott, és Vrindávanban ugye Krisnát imádja mindenki, és nagyon Krisnáról szól minden. És van egy kompozíció, ami arról szól, hogy a lányok mennek le a folyóhoz vízért, a fejükön a kis agyag korsókkal. Nem mondom el végig az egész kompozíciót, de nagyon szépen mutatja a líraiságát ennek a ritmus művészetnek, hogy pusztán ütésekkel ki lehet fejezni konkrét történeti elemeket. Kompozíció végén van, hogy Krisna előbújik a bokorból, és picike kis kavicsokkal kezdi dobálni a lányok fején a korsót, hogy kibillenjen az egyensúlyokból, hogy nézhesse a szép csípőjüknek a ringását. És ez úgy fog szólni a kompozícióban, Brajabale tattatei, tattatei. Ugye tattatei,
ezek a kövek.
A tattateiek is kövek, és aztán futnak a lányok. Tigdadigdigdei, tigdadigdigdei, tigdadigdigdei.
Ez meg a csípő táncolás.
Tigdadigdigdei, Brajabale tattatei, tattatei, tigdadigdigdei, tigdadigdigdei.
Kezdem érteni a dolgot, de gimisként ez hogy jött az életébe?
Az első lépés az igazából a keleti zenéhez való fordulás volt, amiben a nagy fordulópont az volt, hogy egyszer egy perzsa zenészt hallottam játszani, és nagyon érdekes volt ez a látvány, hogy egy ilyen öreg mester volt, ilyen nagy hosszú fehér hajjal, meg nagy hosszú fehér szakállal, és egyetlen egy kis lantot tartott a kezében, amit szétárnak hívnak egyébként, egyedül játszott egy koncerten, és egy ilyen önálló utazás volt a zenéje. És amíg a nyugati zenében mindenhol azt látjuk, hogy a grandiózus dolgokról van szó, az összhangzattanról, a harmóniáról, hogy több zenész egyszerre játszik, és hogy ez milyen fantasztikus koordinációt igényel és összhangot, igen, addig a keleti zene az pont az ellenkezőjére fókuszál. Ott mindig csak egy valami történik, de az egy valami, az borzasztó mélységbe történik és komplexitásban, és ez nekem nagyon tetszett. Elkezdtem hallgatni ugye az iráni zenét, és abban is egyébként nagyon gazdag dobos művészet van, és egyszer csak így szembe jött velem az interneten egy hirdetés, hogy valaki árult egy indiai dobot. És felhívtam azt az embert, hogy fú, de érdekes, mert megnéztem róla pár videót, hogy na ezen aztán nagyon tudnak játszani, és felhívtam az embert, hogy ha tudna valakit itthon, aki meg tud rá tanítani, akkor megvenném.
Na és erre ő?
Adott egy telefonszámot, Mótyán Tibor tabla mesternek a számát, és akkor elmentem hozzá tanulni, és így kezdődött.
Ez a folyamatnak az eleje, hogy jut el aztán ösztöndíjasként Indiába, hogy ott tanuljon?
Tibor tanított engem pár évig, és ő utána azt mondta nekem, hogy bennem van valami olyan vágy, meg valami olyan tűz, ami miatt ő úgy gondolja, hogy ő nem fog tudni végigvinni azon az úton, amin én szeretnék, hogy menjek el és keressek egy indiai tanárt magamnak.
Teljesen laikus vagyok, de értem, hogy a Tibor miről beszélt. Nézve meg, hallgatva azt, amit csinál, igen.
És akkor nagyon sokáig így kicsit ilyen elveszett volt, amit próbáltam tanulni innen meg onnan, és egyszer csak szembe jött velem YouTube-on a mesterem, ahogy játszott egy koncerten, és egyszerűen így letaglózott az a fajta ilyen elegancia, meg az a zenei szép amit ő képviselt, és fogtam magam, írtam egy e-mailt neki, hogy nincs-e kedve tanítani, és akkor azt mondta, hogy igen.
Na jó, hát gyönyörű, de hogy valaki Magyarországról bejelentkezik az indiai mesterhez, ő azt mondja, rendben fiam, gyere, és akkor utána az indiai nagykövetségen keresztül lett ebből ösztöndíj, mert hát azért ez még mindig egy picit ilyen filmesen hangzik idáig.
Igen, hát ez ugye egy hosszú folyamat, ez egy több mint egy évtizedes folyamat volt. Ugye tanultam először online, és akkor utána egy idő után kimentem a mesterhez Indiába, akkor eltöltöttem vele pár hónapot, 5-6 év után azért elkezdtem fellépegetni, elkezdtem foglalkozni kicsit profiban a dolgokkal, és előbb-utóbb valahogy így sikerült ebből egy ilyen szakmát csinálni.
Bármilyen zenei előképzettsége volt előtte?
Gitározgattam, de emlékszem, hogy mindig próbáltam ellógni az órákról, és a tanár az iskolában mindig szaladt utánam, hogy merre lehetek. De mindig is zenélgettem, mindig is a zene ilyen központi dolog volt az életemben.
És mivel foglalkozott, mielőtt az indiai zenével eljegyezte volna magát? Azt mondja nekem, hogy könyvelőből lett indiai zenész, szóval megőrülök.
Hát majdnem egyébként, viszonylag közel áll a szakmám a könyvelőhöz, én biofizikus vagyok amúgy.
Jó, tartom, megőrülök, oké. Okay.
Fizika volt, utána egy kis programozás, és valahogy az volt az egész életemben, hogy mindig, amikor mást próbáltam csinálni, mint ezt, akkor valahogy így nem működtek a dolgok. Tehát valahogy így nem volt boldogság, és akkor ezért jutottam el odáig végül, hogy akkor végül is ezt csinálom.
Azt mondja a saját videócsatornáján, hogy úgy tanít, mint az indiai mesterek, nem úgy, mint a nyugatiak. Mi a különbség?
Igyekszem úgy tanítani, mint ahogy az indiai mestereim engem tanítottak. Igazából ez a tradíció, ez a guru sisya parampara, vagy guru tanítvány láncolat, ez egy ilyen nagyon hagyományos formája a tanításnak, ami a mai napig él Indiában, és zenét tulajdonképpen csak így lehet tanulni. Ez a szemtől szembe...
Ketten együtt egyszerre.
Igen. Egymásra szembe ül a mester és a tanítvány, ami a nagy kihívást jelenti nyugaton az indiai zene tanításának, hogy 100%-ban egy az egyben azért nem lehet alkalmazni ezt a tanítási módszert, mint ahogy én tanultam. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani az indiai mesterek módszerét, mint hogyha beállnánk egy vizes és alá nyitott szájjal, és megpróbálnánk belőle minél többet meginni. az indiai mesterek azok olyanok, hogy így öntik ránk a tudást, és igazából nem azzal foglalkoznak, hogy mi minél többet megértsünk, hanem azzal foglalkoznak, hogy minél több mindent megmutassanak, és a mi feladatunk az, hogy mit kezdünk vele.
Tehát ők annak, az már rajtunk múlik, hogy mi ebből mennyit tudunk befogadni.
Pontosan, illetve fordítva van a dinamika is, ugye, amíg nyugaton az a szokás, hogy a tanár van a diákért, a tanárnak az elsődleges célja, hogy megértesse a diákkal, ami történik. Indiában egy áldásnak tartják az emberek, hogyha egy mester megosztja velük a tudást.
Olyan van, hogy valaki bejön, nincs ritmus érzéke, azt szeretné fejleszteni, és nem nyúlnak hozzá először a hangszerre, mert hogy a tenyerén nagyon sokszor dobolt. Hogy ezt alkalmazza?
Indiában úgy tartják, hogy a ritmus az nem egy érzék, hanem ez egy tanulható dolog. De tényleg, olyan eredményeket értem el, voltak, akik jöttek hozzá emberek, hogy én reménytelen vagyok, mindent próbáltam már. Egy-két hónap után tempóhelyesen váltogattak a triola és a négyszeres, meg a szeptolák között. A tréning elején általában nem érünk hozzá a dobhoz, amikor én tanultam, én azt hiszem 8 hónapig nem értem hozzá legalább, és csak a tapsolást és a vokalizációját tanultam a ritmusoknak, és ez nagyon jó módszer arra, hogy kialakulj egy ilyen belső ritmusunk. Ez az úgynevezett, amit ritmusérzéknek nevezünk itt, az tulajdonképpen egy ilyen belső metronom, amit hogyha megtanulunk feléleszteni, akkor utána sokkal könnyebb lesz, amikor már megfogjuk a dobot, hogy mit kell csinálni.
Ritmus vagy tapsolás első óra első lecke? Hogy? Azt is kérem, hogy mutassa közben.
Persze, persze, de akkor viszont próbáljátok meg mindenki.
Na hát... A Dórinak mondjuk van ritmus érzéke, de Ák Dórinak a szerkesztőnek, ő néptáncolt, ő tudja. Na én vagyok az, aki az előbb elhangzott, hogy reménytelen.
Az első lecke az szokott lenni, hogy metrumokkal szoktunk foglalkozni. Meg szoktam tanítani az első tálát, amit ég tálinak hívnak. Az ég az egyet jelent, a táli pedig tapsot. Ez egy ciklikus négynegyed, tulajdonképpen egy négy ütemes tála, és úgy zajlik a kézmozdulat hozzá, hogy taps, kisúj, gyűrűsúly, középső új, taps, kisúj, gyűrűsúly, középső új. És akkor miközben ez a négyes ritmus zajlik, hogy elkezdjük mondani a számokat először, hogy 1, 2, 3, 4. A következő gyakorlatban pedig elkezdjük dupla tempóval mondani a számokat a kezünkhez képest. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Itt vettem volna.
Utána megyünk arra, hogy mi lenne, hogyha háromszor olyan gyorsan mondanánk a számokat, mint a kezünk, ugye? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Utána négyszeres. Ez szokott lenni az első gyakorlat, hogy a tempó helyes metrikus gyorsulásra már azonnal elkezdünk foglalkozni, illetve fejlesztjük a ciklikusan, ritmikusan gondolkodás.
Na akkor jöjjön a szerkesztő Deák Dóri, te meddig tudtad követni?
A harmadiknál volt egy kis megingásom, mert utána, amikor mondjuk a tenyerembe ütöm a kis ujjamat, és azzal elszámolok négyig, az nekem könnyebb volt, mert utána akkor szerintem a kézmozdulatot egy picit lelassítom, és ugye gyorsabban beszélek. Utána rátaláltam így, hogy Balázs néztem.
Mennyire jellemző ez?
Az emberek meg szoktak lepődni azon, hogy mire képesek. Ugye a modern világban nagyon sok dolgot szoktunk használni, metronómokat, mindenféle külső segítségeket, amik helyettesítik ezt a belső ritmust, ami belülünk jön. Az összes gyakorlatnak, meg úgy eleve a ritmuskántálásnak, vagy parennek, ahogy hindiül hívják, az a lényege, hogy életre hívjuk ezt a belső ritmust, és a kezünk, ahogy ezekkel a kézmozdulatokkal reprezentálják a ritmusciklust, amit használunk, ezek tulajdonképpen egy metronomként funkcionálnak, és maguktól mennek. És ennek a tetejére az, hogy mi miket mondunk, az hozza létre ezt az összhangot.
Tulajdonképp izommemóriából dolgozik a kezével, és utána már, hogy mit mond rá, az már megint egy másik téma, és akkor két fókuszunk van legalább.
Előbb-utóbb eljut az ember odáig, hogy ugyanez a négyes ritmus megy a kezemen, és egészen bonyolult dolgokat is rá lehet mondani, mondjuk
Megalapította a Galapa tizeniskolát. Megtanítja ezt a különleges ritmust. Ez biztos egyébként nagyon sok minden felé becsatornázható, nem csak zenébe. De ha meg kell fogalmazni, hogy mi a cél, vagy mi az egésznek a kiváltani szánt eredmény, akkor mit tud mondani?
Vannak emberek, akik rekreációként tekintenek az indiai zenetanulásra, vannak, akik ugye meditálni szeretnének kicsit kiszakadni ebből a folyamatos dömpingből, amiben vagyunk, információ dömpingből. Vannak zenészek, akik mondjuk jazzgitárosok, mindenféle zenészek, problémájuk van ütemtartással, mindenféle dolgokkal. Meg van az a ritka is, akinek mondjuk a pakharc tetszik, és pakharc zenészé akar válni, és azért jön.
Na de várjon Balázs, én figyelek. Tehát ez a nyugati iskola, amikor mi vagyunk a diákok, kér engem az érdekel, mivel akután azt mondta, hogy úgy próbál tanítani, vagy ez a cél, mint ahogy a keleti mesterek tanítanak, hogy személyesen magának mi a célja ezzel az egésszel.
Indiában van egy ilyen dolog, hogyha az ember elmegy egy koncertre, amikor egy dobos mester játszik, akkor az egész közönség tapsolja a ritmust a kezével. Olyan, mintha részt vennének ők is a koncerten, számolják ők is a ritmusokat, benne vannak a zenében. És ez az élmény, ez fantasztikus volt, és igazából az a célom, hogy Magyarországon legyen egyszer egy olyan élményem, hogy magyar emberek ülnek a közönségben, és tapsolják velem a ritmust, miközben játszom. Hogy eljöjjön az a pont, amikor az emberek ismerik ezt a zenét, és szeretik, és megtanulják értékelni, illetve hát egyáltalán megismerik, hogy mi ez. Az ismeretterjesztés a fő cél, de egyébként, mint tanár, nyilván nagyon motivál az, amikor van az az egy-két ember, akin lehet látni, hogy ő belőle lesz valami, és azért megéri csinálni.
Azt ugye mondtam már, hogy mi a Szőnyegen ülve beszélgetünk, és ha körbenézek, különböző keleti dolgokat látok ott, például szobrokat, fából készült, szerintem azok oroszlánok, amik rajta vannak fent, ezeket a nagyon díszesbe öltözött nőket látom. Melyiknek mi az üzenete, vagy melyiket miért tette ki?
Hát a legtöbb dolog az olyan, amit koncertjeim után ajándékba kaptam Indiában. Az a nagyon színes festmény, ez egy madubani, egy Bihár megyéből származó népművészeti festmény, amit itthon bekereteztettem, és talán az itthoni ízlésnek picit színes, de én nagyon kedvelem. A szobor, amit mondtál, az egy díj, amit kaptam Indiában egyébként.
Na, milyen díjat kapott?
Az egyik fellépésem után kaptam egy ilyen díjat. Megtartom az összes ilyen kis erekjét.
De várjon, és amikor elmegy Kelet-Indiába fellép, és biztos, hogy kiszúrják a helyiek, hogy nem oda valósi. De hogy reagálnak erre? Mert ez kuriózum azért.
Hát persze, pont ez a kulcs. Azonnal kiszúrják nyilván, tehát én nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a kiejtésem minél autentikusabb legyen, megtanultam hindiül olvasni is, hogy minél inkább közel legyen, de hát soha nem lesz ugyanaz. Viszont arra jöttem rá, hogy a kulcs nálam nem abban van, hogy minél indiaiabbá próbáljak változni, hanem inkább arra, hogy minél büszkébb legyek arra, hogy én nem indiaiként csinálom ezt, és kicsit inkább azt kidomborítani, hogy amúgy ez egy magyar gyerek, aki ezt az indiai zenét műveli. Mert ugye ez a pakhavadzs, amin én játszom, ez egy nagyon ritka hangszer Indiában is, meg ez az egész zenei műfaj, amivel én foglalkozom, és az, hogy egy külföldi ember egy ilyen kuriózummal foglalkozik, az dupla kuriózum számukra.